kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
9 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Imádkozzunk a világszerte háborúban szenvedő gyermekekért, kérte 14. Leó pápa. A Szent Atya szeptember 10-én a szerdai általános kihallgatáson a lengyel és arab nyelvű híveket köszöntve két béke üzenetet fogalmazott meg. Az elsőt a gyermekeknek szentelte, kiemelve az Ukrajnában és a gázai övezetben élőket, akik szenvednek a világszerte dúló konfliktusoktól. A második az erőszak sújtotta Szentföldről érkezett zarándokoknak szólt. A Szentatya arra hívott, hogy alakítsuk a fájdalom okozta kiáltást Istenhez intézett imává. Szűz Mária, a béke királynője oltalmára bízlak benneteket és a ma szenvedő gyermekeket, továbbá szívemből megáldalak benneteket, mondta 14. Leó, majd hozzátette. Isten mindig meghallgatja gyermekeit, és abban a pillanatban válaszol, amelyet a legjobbnak ítél számukra. Az uniós tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat, írta Orbán Viktor miniszterelnök az X-en. Alexander Stubb finn államfő Ukrajna-Európai Uniós integrációjával kapcsolatos kijelentésére reagálva. Alexander Stubb elnök szerint a legerősebb biztonsági garancia Ukrajna tagsága az EU-ban. Elnök úr, máshogy látom, fogalmazott Orbán Viktor. Hozzátette, az EU-tagság nem egy biztonsági garancia, hanem egy érdemeken alapuló folyamat. Amennyiben valóban ez volna a legerősebb biztonsági garancia, akkor Finnországnak nem lett volna oka csatlakozni a NATO-hoz. Ukrajna gyorsított felvétele az EU-ba nem erősítené az uniónkat, hanem közvetlenül belerángatná a háború fenyegetését. Mi egy észszerűbb megközelítést javaslunk, írta a miniszterelnök. Kiváló a migrációs együttműködés Magyarország és Ausztria között. Hazánk továbbra is védi az illegális bevándorlóktól a déli határait, és ezzel Európa nyugati felét is, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Budapesten. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az osztrák kollégájával, Beáta Mainreisingerrel közös sajtóértekezletén kiemelte. Magyarország külpolitikájának fontos szempontja a jó kapcsolatok fenntartása a szomszéd államokkal. Aláhúzta, hogy ennek megfelelően a magyar-osztrák viszony is jó, és a felek azért dolgoznak, hogy még jobb legyen. Üdvözölte a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést, és tudatta, hogy ma az osztrák vállalatok alkotják hazánkban a második legnagyobb beruházói közösséget, és ezen 2200 cég körülbelül 80 ezer embernek ad munkát. A kormány pedig az elmúlt 10 évben 34 osztrák beruházáshoz nyújtott több mint 60 millió eurónyi támogatást. Szijjártó Péter közös célként határozta meg az Európai Unió megerősítését, hogy a közösség újra fontos globális politikai és gazdasági szereplő lehessen, miután az utóbbi években sokat veszített súlyából. Donald Trump az ukrajnai háború eszkalációjának irányába mutató friss fejlemények ellenére továbbra is kitart a békeerőfeszítései mellett, amelyeket a magyar kormány is minden erejével támogat. Közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, miután amerikai kollégájával egyeztetett. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az amerikai kollégájával, Marco Rubioval folytatott telefonbeszélgetését követően arról számolt be, hogy mindenekelőtt megköszönte az Egyesült Államok kormányának erőfeszítéseit, és úgy vélekedett, hogy az elmúlt hetek és hónapok visszaigazolták azt, hogy Donald Trump elnök jelenti mára az egyetlen reményt az ukrajnai háború lezárására. Az iskola a tudásé, nem a politikáé, hívta fel a figyelmet Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos a közösségi oldalán. Balatoni Katalina feltöltött videóban úgy fogalmazott: sajnos nem egyértelmű mindenkinek a válasz arra a kérdésre, hogy egy pedagógusnak az órán tanítania vagy politizálnia kell. Ma reggel a digitális polgári körben olvastam egy történetet, ami arról szólt, hogy egy 9 éves tanulónak végig kellett hallgatnia egy tanórán a pedagógusának a politizálását, majd ezt követően sajnos sokan írtak még hasonló történeteket, idézte fel a miniszterelnöki biztos. Hangsúlyozta, mindenki figyelmét szeretné felhívni arra, hogy az iskolában, a tanórákon nincs helye semmilyen irányú politikának. Balatoni Katalin a videóban arra kérte a pedagógusokat, szülőket és igazgatókat, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy megvédjék a gyerekeket. Végül az időjárásról. A réteg felhőzettel borított tájakon is kisüt a nap, így ezt követően ott is, mint másutt, gomoly felhős napos idő várható, csak kevés helyen fordulhat elő zápor, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
Fontos megadni a tiszteletet annak, amikor az élet jó, mondja Rátonyi Kriszta a szeptemberi képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk David Attenborough-ról, interjút találunk Breyer Ádámmal, a Lefkovicsék gyászolnak rendezőjével és egy ultrafutóval, aki a Gyergyószent Miklósi árvákért fut. 13 oldalas melléklet avat be a gombák és gombászok titkaiba. Ellátogatunk a Bakonyba, a Veszprémi Várnegyedbe és Púlia fehér falai közé is. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő rá a képmás.hu-n.
Tégy jót! Ezzel a jelmondattal 2016-ban szervezett először véradást a Szent István Rádió és Televízió szerkesztősége a Cselekvő szeretet jegyében. Azóta minden évben ősz elején életre hívjuk a programot, idén már 10. alkalommal. 2025. szeptember 15-én hétfőn 14 órától 18 óráig a megszokott helyszínen, az Egri érseki palotában várjuk a véradókat. Minden önzetlen segítőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk. Ne feledjék a mottót, adj vért és ments meg 3 életet!
Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vízitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Az Arszakra Fesztivál keretében rendezett Nyitott templomok napján, szeptember 13-án szombaton megnyitja kapuit egy napra az Egri érseki palota magánkápolnája. A Szent tér 10 és 18 óra között lesz látogatható. A palota várja tisztelt vendégeit kedvelt időszaki kiállításával is a Herendi Porcelán Manufaktúra Porcelán Nobilis című tárlatára, amely szeptember 30-áig látható Egerben. 16 órától a Díszudvaron a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportja szervezésében a Talentum ifjúsági ének és zenekar dicsőítő koncertet ad. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden hallgatóját. Mai közéletünkben elsőként egy beszélgetést hallhatnak a Pedagógus Nap alkalmából Németh László díjban részesült Antal Andreával, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával, majd az Egri Kórház aktualitásairól szólunk. A riporter Klész Beáta, tartsanak velünk!
Már nem most, még pedagógus nap alkalmából Antal Andrea, az Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium pedagógusa egy nagyon rangos, sőt, szinte mondhatom, hogy a pedagógus pályán az egyik legrangosabb elismerést kapta, Németh László díjat vehetett át a belügyminisztériumban. Már mi telefonon beszéltünk, akkor is gratuláltam, de most is szépből gratulálok, hiszen ez egy hatalmas életpályának, ez egy emléltó megkoronázása. Én valószínűleg így éreznék, nem tudom, hogy ön, kedves tanárnő, hogy érez.
Köszönöm szépen. Én is így érzek, de azért én azt is érzem, hogy ez nem csak az én munkámnak az elismerése, hanem a tanítványaimé is, a kollégáimé is, és nagyon hálás vagyok annak, hogy, vagy azért, hogy velük dolgozhattam. A pedagógus pálya az ilyen közösségi pálya, tehát egyedül az ember nem tud működni, itt csapatban kell dolgozni, és hát igen, hasonlókat érzek én is, és azért is tartom hát jónak ezt a díjat, mert hogy lehetőséget ad arra, hogy megköszönjem az ő munkájukat.
Az, hogy a mai világban, hogyha mondjuk egy 11-12-es gimnazistát megkérdezzünk, akkor sajnos bár nem a rossz hírrel akarom egyáltalán kezdeni, nem akarok rossz dolgokról beszélni, de hogy szerintem az ön idejében, meg még akár az én időmben is, hiszen ugye, ahogy beszéltük, nekem is tanári végzettségem van, azért többen választottuk mi régen a pedagógus pályát, mostában sajnos kevesebben. Tehát annak idején, és hogy most a jó résszel kezdjük, és arról beszéljünk, önt mi vitt erre a pályára? Volt valami családi indítatás, volt egy példamutató pedagógus az életében, vagy egyszerűen annyira szerette a magyar történelmet, hiszen magyar történelem szakos pedagógusön, hogy úgy érezte, amikor mondjuk középiskolában tanult ezt a két tárgyat, hogy semmi más opció nincs, ez lesz az én utam.
Hamarabb is úgy éreztem, tehát valahogyan én úgy éreztem, hogy így mindig is tanár akarok lenni a kezdet kezdetétől. Igazából kifejezetten családi indítatás nincsen, viszont én azt gondolom, hogy általános iskolában is és a gimnáziumban is nagyon jó tanáraim voltak. A család sem ellenkezett, sőt támogatott, illetve hát én azt gondolom, hogy de az egyik nagymamám, hogyha ő tanult volna tovább, ő nagyon jó pedagógus lett volna úgy az alapján, ahogy hozzám viszonyult, de ilyen pedagógus háttér nincsen, családi háttér, viszont általános iskola az volt Szomolyán, ott kezdtem az alsó tagozatot, ott is én nagyon nagy szeretettel emlékszem a tanítónénikre vissza, aztán hát az azóta már lebontott hetes iskolába jártam a Lajosvárosba, a felsőbe, és hát utána meg a Szilágyiba. És nem csak magyar történelem, hanem más területen is nagyon jó tanárokkal találkoztam. Én azt gondolom, hogy ez adta az indítatást.
Ahogy az életrajzában olvastam, ugye ön az akkori Kossuth Lajos Tudományegyetemen, ma már ugye Debreceni Egyetemnek nevezzük, ott végzett 1986-ban. Egy-két más iskola volt, ugye Verpéten tanított általános iskolában, illetve volt kollégiumi nevelő tanár, és végül 1989-ben, tehát viszonylag hamar, 3 év után, hát visszatért az anyaintézményben. Igen. Ez egy titkolt vágy volt, hogy szeretne a saját középiskolában
tanítani. Igen, szerettem volna ott tanítani, akkor ürült ott meg álláshely, és akkor így tudtam oda belépni. Én jól éreztem magam. A volt tanáraim, én úgy érzem, hogy szeretettel fogadtak, amit most is megköszönök nekik, és tényleg úgy éreztem, hogy otthon vagyok a Szilágyiban.
Hogyan emlékszik vissza a kezdetekre? Tehát amikor 89-ben elkezdte már, mint hogy a saját iskolájában a tanítását, nyilván, ahogy említettem korábban azért, tehát az eltelt 3 évben is voltak órái, mennyire izgult visszatérni az egykori alma máterbe, meg egyáltalán fiatal pedagógusként elindítani az egész pályafolyamatot?
Izgulni szerintem nem emlékszem, hogy izgultam volna, olyan természetesnek tűnt az egész történet. Ugye korban akkor még a diákok nagyon közel álltak hozzám, rögtön kaptam érettségiző osztályokat is, de kicsiket is, és szerintem nagyon könnyű volt velük megtalálni a hangot, pontosan amiatt is, mert hát gyakorlatilag néhány év korkülönbség volt köztünk.
Az oda kerülés után elindult az iskolában az Arany János tehetséggondozó program, amelynek ön az egyik zászlóvívője volt, alapítója volt?
2000-ben indult ez a program, most 25 éves, éppen most szervezzük a 25 éves jubileumi ünnepséget országos szinten is, meg hát helyi szinten a Szilágyiban is szeretnénk megünnepelni. Igen, tehát a kezdetektől részt veszek a programban, nagyon örültem már annak is, amikor alakult ez a program. Ugye eredetileg kis települések diákjait igyekezett fölkarolni a program, aztán ez bővült ez a kör, hátrányos helyzet. Ma már ott tartunk, hogy a bármilyen okok miatt nehezebb élethelyzetben lévő, és akkor ez lehet egyszerűen a lakóhely is, és hát itt Észak-Kelet-Magyarországon azért bőven vannak ilyen, és nem csak kis települések, hanem városok is, vagy családi körülmény, bármi lehet. Tehát nekik, ezeknek a diákoknak igyekszik a program segítséget adni ahhoz, hogy ők aztán egy jó középiskolában leérettségizve gyakorlatilag ne érezzenek hátrányt a további életükben, egyetemen tudjanak tovább tanulni, és építhessék a karrierjüket. Hát esélyegyenlőség, és én ezt mindig is nagyon fontosnak tartottam. A legelső osztálynak, a Szilágyiban én aranyos IETP-s osztálynak én voltam az osztályfőnöke, és aztán egy idő után pedig a programnak a irányítását az iskolában én végeztem. Emellett így tantárgyként, hát a fő tantárgyai, vagy tehát a magyart meg a történelmet tanterv szintjén is, tehát itt az előkészítő évnek a tantervének a kidolgozásában is részt vettem, meg aztán egy kicsit a tantárgyak gondozásában a programban. Szerintem ez hasznos, jó program, csinálni kell még legalább 25 évig. Szeretném majd átadni a stafétát.
Tehát az, hogyha valaki elkezdi a pedagógus pályát és tanítja, ráadásul mind a két szakot is, tehát a két szakra felkészülni, hamar osztályt kap, tehát az osztályfőnöki feladatokat ellátni, akkor elindul itt ugye 2000-ben egy olyan tehetséggondozó program, aminek a kialakításában, megalapításában, koordinálásában szerves részt vállalt, akkor ugye a tantárgyak leosztásában, nem tudom, struktúraépítésben, szóval hogy azért tényleg sok oldalú pedagógus, csak a kérdés az, hogy az ember mennyire tud valóban szakmailag is ennyi felé tagozódni, tehát hogy honnan volt ennyi energiája, hogy tényleg nagyon sok mindenben részt vegyen, és tényleg, hogy ennyire a szakmáért mindent.
Én azt gondolom, hogy amivel kezdtük a beszélgetést, hogy az energiát egyrészt a diákok, másrészt meg a kollégák adják, tehát velük együtt könnyű, nélkülük meg lehetetlen. Csak erre tudok gondolni, illetve hát azért az is nagyon fontos, hogy emellett, hogy Arany János program, nagyon nagy részt vállaltam az iskola humántagozatának az építésében is. Magyar történelmet a humántagozatosoknak, aztán a faktosoknak, emelt szinteseknek folyamatosan tanítottam emellett, és a kettő az így nagyon jól kiegészítette egymást.
Van olyan, hogy kedvenc területe, vagy mindenben megtalálja a maga szépségét? Most csak, hogy segítsek a választásban esetleg, hogy mondjuk egy emelt szintű magyar faktot, egy biológia, kémia tagozatosoknak egy történelemórát, vagy az IETP-seknek az osztályfőnökségét szeretném, vagy
mindegyikben megvan a maga szépség, mindegyikben ott vannak a diákok, akik fontosak, és meg lehet hozzájuk találni, meg is kell hozzájuk találni az utat, meg hát azt az örömet, ahogyan tudunk velük foglalkozni.
Mi volt az ön számára tényleg az eltelt, már mondhatom így, hogy akkor gyakorlatilag 89 óta van a Szilágyiban, azt most, hogyha összerakjuk a matekot, az
majdnem
40, hát, 36
igen,
éve,
30, igen.
De már majdnem 40 éve igen. Végzett, mondjuk az egyetemen amúgy 39 éve. Tehát, hogy melyek voltak a legnagyobb kihívásai most akár a kezdetekkor, akár időközben a saját személyes szakmaiságában? Tehát mi volt az, ami ezzel az extra energia és motiváltsággal és elszántsággal, ami az egész pályáját jellemezte, mégis volt olyan, ami az azért még nekem is kemény falat. Volt-e ilyen esetleg ilyen oktatási törvényváltozásokra gondolok, vagy bármi, vagy amit tenni kellett, azt mindig megtették, az új ötletek mindig megszülettek, tudják, nem emlékszik vissza esetleg nehezebb periódusra, vagy valami nehezebb kihívásra az életében.
Igazából szerintem ezeket meg lehet oldani, tehát nem kell beleragadni a nehézségekbe, és akkor így nem is maradnak meg az ember emlékezetében. Én azt gondolom, hogy nem tudnék mondani.
Folytatjuk beszélgetésünket Antal Andreával, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával.
Visszatérve az IETP és tehetséggondozó programra, nekem korábbi beszélgetésemben volt egy-két roma származású, mert nem csak roma származások, de azért valljuk be, hogy egyre több roma származású hallgató is részt vesz ezekben a programokban. Ugye az önök intézményében is van, Degerben a Neumann gimnáziumban is, országszerte ugye nagyon sok IETP és tehetséggondozó programon is lehetőség, és nekem volt olyan riportalanyom, aki egy nagyon hátrányos helyzetű környezetből érkezett, és neki már általános iskolában célja volt az, hogy IETP-ben vehessen részt, hiszen onnan talán a motiváltsággal és a programotta lehetőségekkel egyenesebb út vezethet a felsőoktatásba. Tehát mondjuk tényleg a hátrányos helyzetű gyerekek, akik részt vesznek a programban, elmondható, hogy ha nem is mindenki, de nagyon sok százalékuk valóban, akár roma származású is bekerül a felsőoktatásba.
Igen, igen. Egyre több roma származású, nem tudom, van-e a programban, a kezdet-kezdetétől. Tehát eleve ugye egy kis települések azért ott is nagyobb arányban laktak már 2000-ben is. Roma családok kezdet-kezdetétől nálunk legalábbis vannak roma származású diákok, és igazából nincs különbség, én azt gondolom, tehát ugyanúgy be tudnak kerülni felsőoktatásba, karriert építenek, és nem gondolnám, hogy az intézményben is így bármiféle különbséget teszünk.
Nem csak például, ugye ez egy érdekes téma, hogy hogyan változott a cigány származású hallgatók, diákoknak a részvétel a felsőoktatásban, és egy mondjuk egy 10 évvel ezelőttig eljutottunk oda, hogy a 0,3%-tól mondjuk egy 1%-ig, ami nyilván ami egy fejlődés, jobb lenne, ha még több lenne. Kifejezetten most a roma származásokról beszélek, de nyilván hátrányos.
Ebben a kezdet-kezdetétől azért ebben a 0,7%-os javulásban ott van az aranyprogram.
Biztos mindenféleképpen, és ugye, hogyha bekerülnek felsőoktatásba, ott vannak például a roma szakkollégiumok, amely szintén nem csak romáknak, hanem hátrányos helyzetűeknek is szól. Mondjuk, hogyha nagyon dióhéjban össze kellene foglalni, de tényleg csak egy 3-4 mondatban, mivel másabb képzést kapnak azok, akik az IETP-re mennek?
Eleve 5 éves a képzés, és akkor az előkészítő éven ott hát ilyen szintrehozás, tehetséggondozás, vagy korrepetálás, kinek mi kell. Tehát én azt gondolom, hogy az egyik különbség, hogy itt azért vannak lehetőségek, hogy sokkal személyre szabottabb legyen az oktatás, vagy hát legalábbis ez a célkitűzés. 5 éves, most az előkészítő év után aztán gyakorlatilag, mint bármelyik más szilágyis diák, elkezdik 9.-10. a tanulmányaikat, és aztán 10. év végén ők is választhatnak emelt szintű képzést. képzéseket, és betagozódnak gyakorlatilag a faktokba, vagy hát az emelt szintű órákba, ott már célirányosan, hogy majd hova szeretnének tovább tanulni. Kicsit több óraszámuk van előkészítő folyamon is, meg 9.-10. is. Digitális kultúra most már nem informatika, meg angol nyelvből. Tehát az a 9.-10. minthogyha ilyen angol digitális kultúra emelt szintű képzés, vagy valami hasonló lenne, és akkor hát amit hozzáad a program pénzügyileg, hogy fizeti a nyelvvizsgát, a informatikához kapcsolódó vizsgákat is, és akkor ők már 10.-11. azt kézben tarthatják, hát nyilván oda kell tenni magukat, tehát nem ingyen, tehát tanulni kell érte. Ugyanígy a jogosítványszerzésbe és pénzügyileg is be tud segíteni a program. Most már hál' Istennek néhány éve ösztöndíjat is kapnak ezek a diákok. Ami még talán ezeknél is fontos, vagy legalább, igen, nem lehet itt sorrendet felállítani, legalább ilyen fontos, hogy nagyon sok olyan kulturális program, rendezvény, kirándulás, fesztivál, verseny kapcsolódik a programhoz, ami szintén a program keretéből, hogy abból tudjuk finanszírozni. Tehát hétvégeken kirándulnak, nyáron Erdély, Felvidék, van egy nagy pécsi kulturális fesztivál, Bonyhádon sportfesztivál, ahol találkoznak a többi aranyos diákkal, és itt a kapcsolatépítés is azt gondolom nagyon fontos. Az is, hogy eleve a Szilágyiban, meg nem csak a Szilágyiban, hanem más IETP-s intézményekben is, ugye ők egy olyan közegbe kerülnek, ami inspirál, motivál, meg hát aztán az ilyen országos rendezvényeken, meg az aranyos diákok is egymást is motiválják. Aztán ami ilyen innovációja a programnak, és azt gondoltuk, hogy jobban beépül majd a közoktatásban, mert szükség lenne rá, de egyelőre nem látjuk, hogy nekik kifejezetten vannak kollégiumban, mert ők ugye kollégisták is, ebben is más, de vannak tanulásmódszertani, illetve ilyen önismereti, kommunikációs, csoportépítős foglalkozásaik is, amikre szerintem nagyon nagy szükség van, és amiket többnyire szeretnek is, vagy ha nem szeretnek, utólag elmondják, hogy milyen hasznos volt.
Ahogy olvastam ugye a díj kapcsán készült élettörténeti összefoglalóját, azért számos kitűnő. Tehát nem ez az első kitüntetése önnek, és az, ami még azt gondolom, hogy mindenképpen hát önnek hatalmas büszkeség, és hát nyilván azoknak a diákoknak, akik részt vettek, és nagyon szép eredményeket értek el a tanulmányi versenyek, hiszen egy középiskolai tanulmányi versenye részt venni, ott nagyon jó eredményt elérni, az egyfajta nyitány ugye a felsőoktatásba, és gyakorlatilag tanulmányi versenyekre is évtizedek óta készít fel. Okay. Hát itt nekem van egy lista, most nem fogom elsorolni, nem mert kell. Csak ha tényleg a teljesség igénye nélkül is, de hogy elképesztő, nem csak OKTV-kről beszélünk itt, különböző nevű történelem versenyen, Kazinci szép kiejtési versenyen, tehát hogy azért ezekre is gondolom tanulán kívül pluszban persze készítette fel a diákokat, tehát mondhatom azt, hogy tényleg ízig-vérig pedagógus. Az, hogy versenyeken vegyenek részt diákjai, jó eredményeket érjenek el, ezt hogyan lehet elérni? Tehát kell egy motivált, érdeklődő tanuló. Általában ön választotta ki, vagy ön javasolta, hogy Pistike, szerintem te nagyon alkalmas lennél, vagy van az, hogy a diák mondja, hogy tanárnő, én szeretnék részt venni.
Attól függ, milyen a diák, tehát van, aki így magától is szeretne részt venni, de olyan is volt már, akit rá kellett beszélni, mert ugye én láttam benne, hogy ő erre alkalmas, és csinálja, és akkor utólag látta be ő is, tehát itt teljesen a diáktól függ minden, mint ahogy ezeknek a versenyeknek és azért is nem az én érdemem, hogy ilyen széles a választék ezekből a eredményesen versenyző diákokból, hanem hogy mindig igyekeztem ahhoz alkalmazkodni, hogy melyik diáknak mihez van affinitása, tehetsége, és akkor ha kellett, akkor tényleg szép kiejtési, ha kell, akkor versmondó, vagy voltak színjátszóim is egy időben, meg hát ezek az országos középiskolai tanulmányi versenyek, megint csak nem az, amit én szeretek, hanem hogyha olyan diák került a közelembe, aki a magyar nyelv iránt, akkor őt abba az irányba, érdeklődött abba az irányba terelgettem, aki irodalom, azt abba, aki történelem, tehát így próbáltam igazodni hozzájuk. És hát sok munka, sok idő, de hát valójában sok mindent vissza is kap az ember ezekből a versenyekből. Egyrészt szakmailag is építi az embert, mert hát sokszor velük együtt tanulunk. Másrészt meg azért ennek a sok időnek az a hozadéka, hogy nagyon szorosak lesznek a kapcsolatok, még érettségi után is bőven sok diákkal.
Vannak olyan diákok, akiket már mondjuk 20 éve érettségiztetett, de még ugyanúgy tartják a kapcsolatot, tehát tudja, hogy már család van.
Igen,
mekkora visszaigazolás egy tanárnak.
Mondjuk ilyen szempontból nem csak a verseny, az aranyprogram is ilyen, tehát ott is azért ez az 5 év és sok közös program, kollégiumi bentlakás, ez azt eredményezi, hogy nagyon szoros kapcsolatok, emberi kapcsolatok alakulnak ki a diákok között is, meg a diákok tanárok között is.
Említettem, hogy nagyon sok díjat kitüntetés kapott a szakmától, a várostól, a megyétől, tehát egy A4-es papír fele a lista. Most nem fogom ezeket is felsorolni, csak szóval, hogy én tényleg most ezzel a rövid beszélgetésben, amit én megpróbálok önről leventet, hogy elképesztően elhivatott a szakmája iránt. Nagyon fontos az, hogy semmiképp nem egy egyéni, hanem hogy a másokat segítő, a kollégákat segítő, és hát főleg ugye a diákokat segítő elhivatottsággal teszi a dolgát, és azt gondolom, hogy alázattal, mert hogy ez annyira szép, amikor valaki egy elismerést kap, és rögtön tudja, hogy ez nem az ő érdeme, ezt így hangsúlyozza is, hanem a kollégáké, az intézmény és a diákoké együtt, hiszen a diáknak azért tanulni kell arra a versenyre. Tehát
sokat kell neki tanulni.
Már pedig tanuld meg ezt a Trianont, vagy éppen a Kádár korszakot, de vagy pedig magyarból, ugye bármit. Tehát, hogy azért nyilván a diáknak is bele kell tenni a magáit. Szóval, hogy de ez is egyfajta képesség, vagy készség, hogy a pedagógus ezt eléri. Tehát, hogy mondjuk egy érdektelen gyereket nagyon nehéz lehet motiválni.
De azt is meg kell próbálni, és hát, hogyha sikerül, tehát meg valamire, hát, hogyha lehet, tehát, ha nem OKTV-re, de az is jó, ha elmegyünk együtt kirándulni, és beszélgetünk.
Továbbiakban is Antal Andrájával, a Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium magyar történelem szakos pedagógusával beszélgetünk.
kérdezhetek-e olyan kulisszatitkot, hogy hát ugye, ahogy a legelején kérdeztem, hogy a magyar nyelvet ugyanúgy szereti tanítani, mint a történelmet.
Van, igen.
Tehát nyilván mindenkinek, egy matematikusnak is, vagy egy fizikusnak is megvannak a maga a szakterületén a nagyon kedves területek, meg a kevésbé. Tehát van olyan, hogy mondjuk egy ókori rómát mondjuk szívesebben tanít, mint mondjuk egy végvári rendszer.
Hát mondjuk akkor lehet, hogy inkább fordítva, tehát hogyha kezdjük a történelmet, akkor lehet, hogy a középkori magyar történelmet tanítom a legszívesebben, bár mondjuk nem biztos, hogy ezt a diákok észreveszik, meg nem is kell, hogy észrevegyék.
Magyarból, tehát magyarból, egy biblia tanítás, vagy mondjuk egy 20. századi.
Magyarból sok van, tehát ott nagyon-nagyon nehéz választani. Hát a magyar klasszikusok azért mindenképpen, azt hiszem, meg hát én nyelvtant is szeretek tanítani, és azt, ami így sokszor mumus, tehát ez a leíró nyelvtan, hogy szófolyók meg mondatelemzés, és szerintem azt is lehet azért érdekesen, és úgy, hogy abból épüljön a diák, még játékosan is.
Most mondok önnek egy megdöbbentő, nekem általános iskolában az osztályfőnököm magyar nyelv és irodalom szakos volt, és én sokkal jobban szerettem a nyelvtanórákat. Uh-huh. Valahogy, vagy azért, mert nekem a nyelvtani rend, és hát látszik, hogy a szakma is valahogy erre hozott. Nem tudom, az irodalommal nem tudta annyira. Tehát ugye nem mindegy, hogy a tanár, mondjuk például a verselemzés, ugye van az, hogy tanuld meg azt, ami a könyvben van, és hogy mi van, vagy pedig, hogy na akkor mit gondolhatott a költő szerinted, és akkor mondd el, hogy te mit gondolsz, és hogy helyezett kontextusban. Ha egy diáknak lehet saját véleménye, szerintem sokkal
az a jó, így van, csak hát itt meg folyton az idővel vagyunk versenyben, hát, magyar tanárok, nem csak én, más is, meg úgy általában, mert akár történelemből is érdekes lehet, hogy most akkor úgy gondoljuk, hogy ez történt, és akkor te erről mit gondolsz, csak hát ez nagyon ki kell számolni, hogy mennyi fér bele az időbe, hogy közben az érettségére, meg az emelt szintű érettségére is fölkészítsük a diákot.
A történelem tanításban azért úgy, mivel ön még a rendszerváltás előtt kezdett el tanítani, tehát abban azért több a változtatás, mint a magyarban? Már mondjuk a magyarban is voltak olyan írók,
változik, így van, változik folyamatosan, ami szerintem nem baj. Illetve igen, az lehet, hogy baj, hogy ez a változás ez részben olyan, hogy mindig jön hozzá új, és ami meg régi, hát az úgy kikerül, de sokszor meg fáj a szívünk érte, és akkor mégis, tehát sok.
Az a PPT, amit mondjuk ezelőtt 15 évvel összeállított a, nem tudom, az 1848-49-es forradalomból, ami mondjuk talán nem olyan változik, hogy azt mondjuk most ugyanúgy tudja használni.
Nem, biztos, hogy nem, tehát azért az fontos, hogy csak vannak új kutatási eredmények, meg mások a diákok, én is más vagyok, tehát azért itt az emberi tényező az nagyon fontos, de persze, tehát azért más nézőpontok jönnek be, úgyhogy semmiképpen nem használok ugyanolyan PPT-ket, meg sárgult papírokat, mert mondjuk ott nem csak olyan szakmai szempontból, hogy tényleg a tanított anyag, hanem olyan szakmai szempontból is, hogy pedagógiailag, tehát hogy teljesen más világ, és igen, más világ, de mondjuk még amikor 15 évvel ezelőtt is egyik osztályban ugyanazt így lehetett tanítani, másik osztályban vagy csoportban, meg más irányban kellett, mert mások a gyerekek, más az érdeklődés, tehát nem hiszem, hogy egy két ugyanolyan órát én tudnék tartani.
És 1989-ben vagy 92-ben, hogy ne a kezdetekhez vagyok vissza, könnyebb volt felkelteni az érdeklődést, mint 2025-ben, vagy ezt nem lehet így lesarkítani?
Szerintem nem volt könnyebb akkor se. Akkor
a mai gyerekek?
A mai gyerekeket is lehet érdeklődni.
Az olvasás.
Hát ezzel akartam folytatni, ami nem is az érdeklődés, ami nehezebb, hanem hogy aztán úgy odakötni a figyelmet valamihez, és akkor igen, itt jön be az olvasás, hogy ugye az is egy hosszantartó figyelmet kíván, és ez mondjuk nehezebb, mert ilyen pörgős korosztály.
Mennyire olvassák a kötelező irodalmokat, muszáj nekik? Mert úgy teszi fel a kérdéseket a dolgozatban, hogy azt mondjuk internetről nem olvashatja egy ilyen rövidített változatban össze a hallgató?
Ez megint csak diáktól függ, hát van, aki elolvassa, van, aki nem. Az nagyon nagy öröm, hogyha azt érzékelem, hogy ugyan nem olvasta el akkor, amikorra kértem, de ahogy beszélgettünk róla, ahogy megtanultuk, vagy hát földolgoztuk az órán, na, akkor utána elolvassa. Tehát ilyen is van, mint minden van.
És most, hogy az érdeklődésről beszéltem tényleg, hogy így a sok évtized, ami eltelt a pályáján, tehát a 90-es évek elején, én például 94-ben érettségiztem, más hangulata volt egy magyar nyelvtan, vagy irodalom, vagy történelem órának, mint mondjuk a mainak. Tehát mondjuk a mai gyerekek, most tényleg finoman mondva, azért vannak gyerekeink, tanítja a gyerekeket, persze. Hát zsizsegősebbek, ugye? Tehát azért igen, én is úgy emlékszem, azért nálunk még fegyelem volt az órákon, tehát azért ma is lehet jól fegyelmet tartani. Az érdeklődés fenntartása mondjuk az mindenképpen csöndre inti a gyerekeket, vagy az odafigyelésre.
Szerintem lehet, tehát következetesen, meg szeretettel lehet, nem szokott gondot okozni nekem az, hogy fegyelem legyen az órán, máshogy nem lehet igazából tanítani. Igen. Most ez nem azt jelenti, hogy ő meg se nyikkanhat, meg se mozdulhat órán, de van a keretek, azokat így jobb be kell határolni, és akkor működik a történet. Nem hiszem, hogy ilyen szempontból olyan sokat változtak a diákok, vagy én is velük együtt változtam, nem tudom, alkalmazkodtam hozzájuk. Mindig azért így tanárnak csak meg kellett azért küzdeni, hogy na most ide figyelj rám, és akkor onnétól kezdve, hogyha odafigyel a diák, akkor onnétól kezdve fegyelem van.
Igen. Csak hogy úgy belegondolok, hogy tehát ugye ez a mostában olyan divatos generációkutatás, hogy tulajdonképpen X, Y és Z generációt már tanít. Tehát három generációt tanít. Tehát hogy azért, hogy például ezek a generációs különbségeket mennyire lehet észrevenni. Hát én észreveszem azon, hogy mondjuk én mi iránt érdeklődöm, és mondjuk a saját gyerekeim mi iránt érdeklődnek, hogy én képtelen lennék úgy nyomkodni a telefont, ahogy ők nyomkodják. Tehát, és hogy ugye az agyi kapacitás, vagy az agyi pályák, idegpályák azok hogy működnek. Tehát hogy csak ugye ez a tanításban.
Amit mondtam, tehát ezt a koncentrációt, ezt látom egy kicsit, hogy másabb, tehát úgy sok felé figyelnek, de talán nem olyan mélyen, de azért ezen is lehet alakítani is, meg hát ez egy ilyen világ, tehát ők ilyenek. Akkor így próbálja az ember őket elfogadni.
Ha valaki ennyire felkészült, és nem csak a magyar és történelem órákat tanítja, hanem IETP-zik, versenyre készít fel, ahogy említette, színjátszó csoportja is volt, velük együtt kirándul már, mint mondjuk az IETP-sekkel.
Nem csak, a többiekkel is.
A többiekkel, pláne. Szóval, hogyha valakinek, én nem tudom, tehát nekem ez úgy tűnik, mint hogyha az önnek az alvás idő, az ki lenne kapcsolva, és akkor is szakmázna. Nyilván túloztam.
Nem így van.
Tehát, hogy de azért nagyon sok energiát kell ebbe belefektetni, főleg az elején, amikor még valaki kezdő pedagógus, tehát hogy ezt a rengeteg energiát milyen más tevékenységből tudja átadni magának, tehát hogy mi az, ami mondjuk este, vagy hétvégén, vagy a nagyobb szünetekben kikapcsolja, feltölti, amikor nem pedagógus, amikor nem könyv van ön előtt, említett, hogy szeret kirándulni.
Igen, tehát én egyedül is szeretek kirándulni, túrázni, szeretek olvasni, szeretek zenét hallgatni, ezek, amik azért valahogy meg mégiscsak így a szakmához is kapcsolódnak.
Nyáron, ha olvasni szeretne, akkor szép irodalmat vesz elő, vagy szórakoztató irodalmat?
Szép irodalmat, és most már, ez ugye mondják, a korral jár, szeretek újraolvasni, és nagyon nagy élmény újraolvasni.
Ön is úgy volt, vagy úgy van vele, hogy bizonyos korszakokban az embernek mindig más-más a kedvence?
Igen, meg hogy ugyanaz is lehet a kedvenc, de hogy más miatt szereti
és más
az ember.
Igen. Igen. Nekem a főiskolán a nagyon nagy kedvencem volt Bulgakov Tolmester és Margarita, amit utána már azt mondtam, hogy már most nem az lenne, de ha most elővenni, most majd fogják éppen játszani Pesten a Katona József színházban, lehet, hogy megint meg fogom nézni, mert például az Egri Gárdonyi Géza színházas verziót is megnéztem. Megvannak olyan könyvek, amit teljesen másképp értelmeztem 20 évesen, mint 40 pluszosan. Ezt gondolom akkor önnél
is. Igen, igen, ez ugyanígy. Mester és Margarita az nekem is ilyen állandó, mindig más élményt adó, igen, Ottliktól iskola a határon, ha már iskola, igen. Hogyha így a pedagógus pályáról kérdeznek, hogy a hitvallás, meg hasonlók, akkor abból a regényből szoktam választani, nagyjából, hát nem biztos, hogy szó szerint fogom tudni idézni, ugye azt a pár mondatot, hogy a világhoz nem alkalmazkodni kell, nem újra rendezgetni azt, ami már megvan benne, hanem hozzáadni mindig. És akkor mindenki megtalálja, bízom benne, a maga területét, amivel hozzá tud adni a világhoz. Így én a pedagógus pályában találtam meg, hogy akkor így hozzáadni a világhoz, és hát hogy azért főként persze tudást is, de hogy tényleg így szeretetet, vagy legalább valami törődést, ami... És ez az a szép a pedagógus pályában, hogy ez kölcsönös, mert azért nagyon sokat kapunk is a diákoktól.
Igen. Pont ez lett volna a beszélgetésnek a záró kérdésem, hogyha egy arszpoétikát meg kellene fogalmazni, de akkor ezek szerint ott Géza.
Ráéreztem.
Igen, ott Géza ebben segítségére volt. Nem szántam még rá magam, de szerintem kell az embernek egy olyan, mert mondjuk azért nem egy könnyű olvasmány szerintem. Nem. Én azt gondolom, hogy ezt, amit választott, ezt viszont tényleg méltó módon végigvitte, úgyhogy én tényleg szívből gratulálok azoknak a tanítványoknak, akik az ön segítségével versenyeken készültek, biztos nagyon, ahogy figyelemmel kíséri az útjukat, tudja nagyon jó, hogy jól megállták a helyüket.
Igen, de azok is fontosak, akik nem versenyeztek, mert ők nem. Tehát
nem versenyeztek mindenki.
Igen, az is nagyon nagy siker tényleg, hogyha ha valaki
sikeres érettségizik,
leérettségizik, megtalálja a helyét az életben, megtalálja a családot, ami től boldog lesz, tehát itt mindenkinek, hogy mi az ő saját útja, így valahogyan abban kell segíteni szerintem a pedagógusnak. És hát persze, hát a versenyzőknek az, és akkor ott az így szakmailag így nagy kiteljesedés, de nem biztos, hogy az a legizgalmasabb része a pedagógus pályának, hanem lehet, hogy épp az, hogy aki azt gondolja, hogy nagyon se fog tudni érettségizni, hogy őt elvinni az érettségéig, és bebizonyítani, hogy de, le tudsz.
Igen, csak először azt fel kell tenni benne, és ez már valahol igen, pszichológia,
igen,
hogy higgyen magában.
Tehát, igen,
hogy menni
higgyen
fog,
magában,
tehát így nem lehet hozzáállni. És amikor ő tulajdonképpen egy csettintéssel át struktúrálja az agyában, igen, hogy na jó, hát ha tanárnő hisz bennem, akkor én is
akkor
fogok magamban hinni,
igen,
és
siker.
Még a hideg is kirázott ezek.
Tehát
szép,
ez,
olyan
ez,
szép. Ez a szépsége. Nem az, hogy most valakinek egyszer kettes lesz egy dolgozat, hanem hogy a végén sikerülni fog mindenkinek.
Igen.
Hát ez legyen az árszó. Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer Antal Andrea, a tanárnő, nagyon sok szeretettel gratulálok, és hát még további boldog pedagógus
köszönöm
éveket
szépen,
kívánok önnek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Együttműködési megállapodást írt alá az Egri Markot Ferenc Kórház szívelégtelenség ambulanciája és az Egri Gyermekjóléti és Szociális Intézmény. A közös program célja, hogy a kórház szívelégtelenség ambulanciáján kezelt betegek gondozása során figyelemmel kísérjék a betegek állapotát, és kapcsolatot tartsanak az ambulancia munkatársaival konzultáció útján. Az együttműködésről Szabó Györgyöt, a szociális intézmény vezetőjét kérdeztük.
Gyakorlatilag, hogyha nagyon leegyszerűsítjük a dolgot, ugye annyi történik, hogy a mi dolgozóink, akik folyamatos napi kapcsolatban állnak idősebbekre, akár házi segítségnyújtás, akár bentlakásos intézmény keretében, Margot Ferenc kórháznak köszönhetően részt vesznek egy olyan képzésen, ami kapcsán ők a szívelégtelenséggel kapcsolatban már a korai jeleket is képesek lesznek felismerni. Ahogy azt a doktor úr is elmondta, ennek ugye van sok az ő oldalukról nyilván az, hogy mi tudunk közvetíteni, vagy adott esetben utána maga a terápiás folyamatban is kicsit segíteni a idős ellátottat, hogy ami elő van írva, az tényleg megtörténjen, vagy tényleg a tapasztalatokat is mondjuk lehet, hogy a kollega jobban, sok esetben jobban meg tudja fogalmazni, mint maga az ellátott. Nyilván a egészségügyi terápiát tudja segíteni. Mi nekünk meg a mindennapi munkánkban az a feladatunk, hogy házi segítségnyújtás tekintetében például, hogy minél tovább próbáljuk azt a lehetőséget támogatni és megteremteni, hogy az időskorú személy a saját lakókörnyezetében tudja az életvitelét fenntartani, és hogyha korai felismerés, tudjuk az egészségügyi problémáit hamarabb és jobb kezeléshez juttatni, akkor nyilván ezt a célunkat is könnyebben meg tudjuk valósítani.
Hány kolléga vett részt ezeken a képzéseken, ami, ahogy itt elhangzott a sajtótájékoztatón, teljesen önkéntes alapú volt, és nagyon lelkesek voltak a kollégák?
Gyakorlatilag 30. Azt is el kell mondjam, hogy ugye ez egy új intézmény, és ez a folyamat, és az előkészítési folyamat már azért hónapokkal ezelőtt elindult, és már ott vagyunk, hogy igen, tehát hogy 30 kollégán képzésen elméleti, illetve voltak ment csoportokra bontva a kórházba, és ilyen kicsit gyakorlatiasabb ismeret átadáson, amit nyilván még lehet bővíteni.
A sikeres együttműködés alapja, hogy a szociális intézmény 30 munkatársa interaktív előadásokon, valamint személyes tapasztalatcseréken tett szert a szívelégtelenséggel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekre. A szociális munkatársak közreműködői szerepet töltenek be a betegek és a szívelégtelenségi ambulancia között, ezáltal nyomon követve és segítve a betegek gyógyítását, mondta el dr. Szilágyi Attila, az EGRI Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosa. Az együttműködés lényegéről, a szívelégtelenséggel élő betegek öngondoskodásáról és a szociális intézmény dolgozóinak segítségnyújtásáról kérdeztük a szakembert.
A szívelégtelenségről beszélünk Magyarországon, vagy akár most szűkítve a kört Heves megyében, mekkora adatokról tud beszámolni?
Ez egy olyan állapot, a szívelégtelenség állapota, ami egyfelől nagyon széles spektrumot ölel fel. Tehát van, akinek ez gyakorlatilag az a mindennapjait, a mindennapi életét teljes mértékben ellehetetleníti, van, akinek csak nagyon enyhe formában van jelen, úgyhogy ezért nehéz erre most egy számadatot mondani, hiszen sokszor a diagnózis nem is került felállításra. Legyen elég annyi, hogy azt mondjam, hogy nagyon nagy százalékát érinti, különösen a kardiológiai beteg populációnak, hiszen sokszor nem csak önállóan fordul elő, hanem más kardiológiai vagy nem kardiológiai kórképekkel társultan. Tehát ez egy mindennapos probléma, ami különösen az időskorban is természetesen hatványozottan fordul elő, de azért azt rögtön hozzáteszem, hogy nem csak az idős betegeket érinti, sajnos egyre nagyobb arányban a fiatal populáció is érinti. Számos ok miatt alakulhat ki a szívelégtelenség, és ezek közül az egyik ok, ami egyáltalán nem ritka, egy veleszületett genetikai betegség, ami fiatal felnőtt korban okoz tüneteket, és akkor alakul ki, tehát gyerekkorában ez nem szűrhető, maximum genetikailag lehetne szűrni, mint ahogyha valakit így diagnosztizálunk, akkor családszűréstel is kell végezni, de nagyon széles a paletta, tehát tényleg a szívbillentyű problémák, amik már fiatal életkorban jelen lehetnek, megint csak hamar vezethetnek szívelégtelenséghez. De ha most ezt végig akarnánk sorolni, az nagyon sok időt venne igénybe, úgyhogy most csak így példákat ragadtam ki. Ezzel is azt akartam hangsúlyozni, hogy ez nem csak az idősek betegsége, hanem az egész társadalmat érinti. Viszont ami miatt ezt az egész kezdeményezést életre hívtuk, az az, hogy az időseknek a kitettsége viszont, és az elesettsége az viszont kiemelendő. Tehát még egy fiatal 30-as éveiben járó paciens könnyen be tud szaladni az ambulanciánkra, értelemszerűen telefonon tudunk vele kommunikálni, addig ez egy idős elesett állapotú betegnél már egyáltalán nem magától értetődő, és ezáltal elesik attól a lehetőségtől, hogy otthonában kezelhessük, és otthonában őrizzük ezt az egyensúlyt a szervezetében, amihez időnként instrukciókra van szükség. Az instrukciókhoz nekünk információ kell, valid információ, és szükség van arra, hogy az instrukciónkat a másik fél megértse. Ez nem mindig magától értetődő, főleg az idős populációban, és sajnos nem mindig áll rendelkezésre ez a családi háttér, aki ezt át tudja hidalni. Itt jönnek képbe a szociális gondozó kollégák, akik ezt a feladatot el tudják látni.
Igen, tehát tulajdonképpen ez az együttműködés, ahogy itt a sajtótájékoztatón elhangzott, csak nyilván ugye a rádióhallgatók ezt nem hallhatták, tehát ez egy éve megkezdett szervezés, tehát tulajdonképpen a szociális intézmény dolgozói önkéntes alapon, vagy amit tehát nagyon lelkesek voltak, aki elkezdte, mindenki befejezte, több képzésen, tanfolyamon vettek részt, ahol valamilyen is ráláthatnak arra, hogy milyen tüneteknél jelezzék azt, hogy itt már orvosi ellátás kell saját kompetenciájukon belül. Tehát tulajdonképpen vegyék észre a jeleket, tüneteket és szóljanak. Tehát most bióhéjban így tudom.
Így van, és hogy ezt is szeretném hangsúlyozni, most nem csak arról van szó, hogy most lelkes önkénteseket dolgoztunk, ezzel indult a folyamat, de ők egy nagyon alapos képzésben vettek részt, és ez csak fokozta a lelkesedésüket, használtuk. Ez elméleti és gyakorlati képzés. Ezért használtam azt a kifejezést, hogy ők szakavatott módon észreveszik azokat a jeleket, amiket aztán közvetítenek felénk.
Ezek a jelek?
Például az, hogy most jobban dagad a lába, vagy elkezdett dagadni a lába, egy kicsit nehezebben veszi a levegőt. A vérnyomás alacsonyabb, mint volt, be kell avatkozni, kevesebb a vizelet. Jön egy laboreredmény, azt akkor értelmezni, most romlott a vesem működése, magasabb a kálium szint. Tehát amiket most elsoroltam, ez a szívelégtelenséggel élő betegek öngondoskodási mechanizmusának a része. Ezt ha tetszik nekik, ha nem, muszáj elsajátítaniuk ezeket a fogalmakat, ezeket a paramétereket, hogy kell figyelni, és jobb esetben akkor egy bizonyos határon belül ők maguk tudnak reagálni, most ha elkezdett dagadni a lábuk, akkor egy picit növeli önhatalmulag a vízhajtó dózisát, ha a vérnyomása már annyira lecsökkent, hogy tünetet okoz, akkor megvan, hogy még gyógyszerből vissza tud venni. Viszont ehhez mi hozzátesszük azt az ambulanciánkon, azt a telemedicinális hátteret, hogy ilyenkor nagyon rövid határidőn belül meg tudnak minket találni, és a mi tanácsaink mentén tudják a gyógyszerelésüket befolyásolni, vagy ha mi úgy látjuk, megnyugtatunk, akkor inkább behívjuk őket egy soron kívüli találkozóra. És amiket elsoroltam, ez azért nagyon szoros együttműködést igényel a paciens részéről is. Sajnos általánosságban elmondható, hogy az idősebb populációnál ez nehézségeket okozhat. Egyszerűen utasításokkal ellátva ezt a helyzetet meg tudjuk úgy oldani, hogy nem kell bejönni, nem kell befeküdni, de egyetem nem is feltétlenül, hogy orvos-beteg találkozást létrejön.
Tehát ez gyógyszert benne. Lehet a felhőbe felérni.
Így van, vagy utasítást adunk, hogy jó, akkor most ebből a gyógyszerből többet vagy kevesebbet kell bevenni, és hogyha ezt tényleg biztosan tudjuk, hogy a vonal másik végén egy olyan valaki áll, aki ezt biztosan így fogja továbbítani, akkor mi is ezt fel tudjuk vállalni.
Tulajdonképpen ennek az együttműködésnek még akár a egyik kimenete lehet, hogy mondjuk tényleg idős beteg ne feltétlenül akkor feküdjön be a kórházba, mert rögtön rohan be. Ugye
ez a fő célkitűzés. És egyébként vannak nagyon szép példák családokkal is, tehát hogy vannak ilyen nagyon lelkiismeretes családtagok, akikkel például el tudtuk azt élni, hogy az idős 90 feletti beteget már kb. 2 éve nem kell, hogy egyáltalán személyesen találkozzunk, mert olyan szépen tudunk kommunikálni, hogy mi van a beteggel, hogy van a gyógyszerét természetesen mindig írjuk labor rendelkezésre, tehát megnyugtatóan tudjuk követni egy lelkiismeretes és segítőkész családtag közvetítésén keresztül is. Ezt várjuk ettől a programtól is, akiknek sajnos a család ezt nem tudja biztosítani, vagy...
Az elhangzott riportokban előbb Szabó Györgyöt, az EGRI Gyermekjóléti és Szociális Intézmény vezetőjét, majd dr. Szilágyi Attilát, az EGRI Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosát hallották. Kedves hallgatóink, műsoridőnk végéhez értünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak. A műsor szerkesztője Klész Beáta volt. Az ő nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és hozzáteszem még, hogy elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében valósult meg. Adásunkat ma este 22 óra 5 perctől, és holnap hajnalban 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,6,